Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük, magasztaljuk a mi Urunkat, a 47. Zsoltárunk első versét énekelve. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és keressük meg a 299. számú dicséretünket, énekeljük azt végig mind az öt versével. A 299. dicséretünk így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet lelkünk épülésére Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből olvasok. A második fejezet első 13 verséből. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, leülve figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Te annak okáért, én fiam Timóteus, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. És amiket tőlem hallottál, sok tanúbizonyság által megerősítve, azokat bízzad hűséges emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Te pedig azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Tudván, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, a földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok, és adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, aki a Dávid magvából való, az én evangéliumom szerint. Amely evangéliumért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Annak okáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget, örök dicsőséggel együtt. Igaz beszéd ez, mert ha Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk vele, együtt fogunk vele uralkodni is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Isten szent lelke tegye áldottá mi szívünkben az ő igéjét. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is. Felállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Mindenható és hűségesen szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy minden hatóságod és hűséges szereteted révén fenntartod, bölcsen kormányzod a teremtett világ mindenséget. A csillagmilliárdokra épp úgy gondod van, mint egy parányi, törékeny kismadárra. Senki és semmi, aki és ami életet kapott tőled, figyelmedet, hatalmadat, gondoskodásodat el nem kerüli. Köszönjük, Urunk, a világ történelmében tapasztalható bölcsességedet, kormányzó munkádat, hatalmadat. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak gonosz erők játéktere és színtere az emberi történelem, nem csak az emberi rossz indulat, butaság, vakság, vagy éppen jó szándék alakítja a világ történelmét. Mindezek mögött, mindezeket hatalommal uralva ott vagy te. Ezért lehet reménységgel tekinteni erre az emberileg szólva teljesen reménytelen világra és emberi történelemre. Tudjuk, Urunk, hogy a te világot kormányzó hatalmad csak hitáltal látható. Ezért köszönjük külön is, hogy élő hittel ajándékoztál meg bennünket. Hogy mi mindig tovább láthatunk embereken, eseményeken, történéseken, és mindenki és minden mögött ott láthatunk téged, akinek hatalmát hisszük, hűséges szeretetét pedig már megtapasztaltuk. És köszönjük, Atyánk, azt a gondoskodó hűséget és hatalmat, amelyen a mi életünket, családunk, családjaink életét kormányzod, irányítod. Köszönjük mindazt, amit boldog hálával hozhattunk eléd az elmúlt hetünk napjairól. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedből fogadhatjuk el azokat a történéseket, azokat a döntéseidet is, amelyek nehezek, amelyek fájnak, és amelyeket ma még nem értünk. Ahogy gyermekkorunkban sem értettük sokszor a szüleinket, mégis végasszunk az lehetett, hogy a szeretetükről meg voltunk győződve. Így szeretnénk gyermeki alázattal elfogadni tőled, Urunk, nehéz döntéseidet, életünk keresztjeit, gondjait, nyomorúságait. Kérve, hogy ezek között is őrizd és tartsd meg az erőnket, a hitünket, a derünket. És kérünk végezetül, mint tanítványaid, hogy igéd és lelked által taníts bennünket ezen a mai istentiszteleten is. Szeretnénk a titkaid előtt feltárni a lelkünket, a gondolatainkat, hogy jobban értsünk téged, és segíts, hogy a megértett ige megélt, életté váló ige lehessen bennünk. Add ehhez nekünk lelked támogatását, erejét, bölcsességét. Megváltunk, a Krisztus Jézus érdeméért kérjük, hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. A 172. dicséretet énekelve készüljünk az ige hirdetésre, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele második fejezetében, a harmadik verssel kezdődő és a hetedik versig tartó szakaszban. Te azért, Timóteus, a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok, és adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Az ige hirdetés legelején röviden szeretnék szólni a levél írójáról, Pál apostolról, a levél címzettjéről, Timóteusról, a kettőjük kapcsolatáról, illetve a levél keletkezésének a hátteréről, röviden néhány gondolat erejéig. A levelet az a Pál apostol írja, aki ekkor már bizonyosan tudja, meg van győződve arról, hogy földi életútja hamarosan véget ér. És azt is tudja, hogy ezzel együtt a szolgálat a Krisztus ügyének szent stafétáját tovább kell adnia. Az egyik, talán mondhatjuk így, az egyetlen, akinek ezt a szent stafétát továbbadhatja, a levél címzettje Timóteus. Amikor írja Pál ezt a levelet, börtönben van. Nem a korábbi, mai fogalmak szerint azt mondhatnánk, házi őrizetben van, hanem gonosztevőkként. Gonosztevők között gonosztevőként tartják börtönben. És az élete horizontján nagyon is reális lehetőségként rajzolódik ki a mártír halál, vagyis hogy a Krisztusért, a Krisztus hitéért, az életét, a vérét is áldoznia kell. Ebben a helyzetben írja Pál ezt a levelet egy nálánál jóval fiatalabb lelki gyermekének, tanítványának, szolgatársának, Timóteusnak. Timóteus talán a 30-as évei közepén jár, már keresztjén emberő hosszú évek óta, de mégis a keresztjén élet, a Krisztus szolgáló élet útjának az elején van. Tele van a szíve aggodalommal, félelemmel, kérdéssel. Mi lesz velem, ha elvétetik mellőlem az, aki eddig az életem támasza volt, aki a mesterem, a tanácsadom volt, Pál apostol. Roskasztó teherként nehezedik Timóteus lelkére az egyedülmaradás, hogy valaki, értsük most jól, egy szent öregje az életének, hamarosan elvétetik. A példa, a támasz, az erő és szeretet forrás elvétetik. És Timóteusnak helyt kell majd állnia, nem csak magának, neki, mint Krisztus tanítványának, hanem ő rá emberek, közösség, gyülekezet bízatott. Át kell vennie egy olyan nagy alaktól, mint Pál apostoltól, a Krisztus ügy stafétáját. Alkalmas leszek erre. Vívódik a lelkében Timóteus. Képes leszek olyan harcokban helyt állni, mint Pál. Pál apostol. Bátorítsa, erősítse az ő drága lelki gyermekét, szolgatársát, Timóteust. Ebben a levélben és a mai igényben is két hiteles keresztény élet van előttünk. Két ember, aki járt a Krisztus követés útján. Aki nem csak kívülről szemlélte, hogy mit jelent kereszténynek lenni, nem csak beszélt róla, hanem élte is a Krisztus követés, a Krisztusnak való szolgálat életformáját. Az egyik ember, Pál apostol, ennek az útnak már a végén van. Hamarosan a földi élete útja véget ér. A másik, Timóteus, még az út javarésze előtt áll. Nekünk a két hiteles Krisztus követő ember példája által tanítást ad ma Isten igéje, hogy mit jelent Krisztust követni, az ő útján járni, őt szolgálni. Miközben ezeket az igéket végig gondoljuk, egyrészt ezek tükrök lesznek előttünk, hogy lemérhessük, hol tartok én ezen az úton. Másrészt ezek az igeversek irányba állítanak, utat mutatnak. Ha valóban igaz, hogy Krisztust követő életet akarunk élni, akkor merre menjünk? Hogyan induljunk? Hogyan, mi módon éljünk? A Krisztust követő életről mondom el a mai ige néhány üzenetét hát. Az első egy csodálatos örömüzenet. Az, hogy a Krisztus követő élet örömtől örömig ívelő élet. Ugyanis kegyelembe fogadottság örömével indul a Krisztust követő élet, és a mennyei dicsőség örömébe érkezik meg. Örömtől indul, és örömmel koronáztatik meg a Krisztust követő ember élete. Ott indul a Krisztust követő életünk, akkor először megértette a szívünk, hogy Isten kegyelembe fogadott minket. hogy nem bűneink jogos ítélete szerint bánik velünk, hanem kegyelmébe fogadott. Nem ellenségeként tekint ránk, hanem gyermekeiként. Amikor először ezt megérti egy embernek a lelke, hogy az Isten engem a kegyelmébe fogadott, akkor olyan hallatlan öröm tölti be, amit igazán szavakkal ki sem tud fejezni. A kegyelembe fogadottság örömével indul a keresztény élet, hogy eltörölte régi életünk szégyenét, bűneit, gyalázatát az Isten, megbocsátott mindent. Emlékeztek a példázatra? A hazatérő tékozló fiú úgy ment haza, hogy mindent eltékozolt. És itt messze nem az anyagiakról van szó. Mindent. Mindent eljátszott. Ostobán, vakon, önfejűen. És azt, amikor hazatér, akkor már tudja, hogy senkit nem hibáztathatok. És amikor hazatér a szégyenével, a gyalázatával, akkor az atya átöleli, és emlékeztek, hogy egy nagy örömlakomát készít. Megpróbáltam beleképzelni magam ennek a hazatérő fiúnak a helyzetébe, hogy ott ülök, egy örömlakoma közepén, a főasztalnál én, aki mindent érdemelnék, csak ezt nem. Ismered a kegyelembe fogadottság örömét, hogy akárki is voltál, az Isten az életed egy pontján azt mondta, enyém vagy te, kegyelmembe rejtett, drága gyermekem. Vétkeidről többé meg nem emlékezem, álnokságaidat eltöröltem, mint a felleget. Kegyelembe fogadottság örömével indult Pál apostol is, Timóteus is, és azóta is így indul minden keresztény élet. Kimondhatatlan örömmel indul, és valóban emberi szavakkal megfogalmazhatatlan dicsőségbe és örömbe érkezik meg. Így olvastam Pál apostol vallomását, tudjuk, hogy aki Krisztussal együtt tűrünk, szenvedünk, mi vele együtt fogunk uralkodni és örök dicsőségben. Örömtől örömig ível a Krisztust követő élet. Látszik rajtunk, akik ismernek bennünket, látják rajtunk, érzik a lelkünkből kisugározódni azt, hogy ennek az embernek örömtől örömig ível az útja. A kegyelembe fogadottság örömével indul, és végső célja a mennyei dicsőség öröme. Nem mondd, hogy sok a bajod, meg nyomorult vagy, és azért nem látszik rajtad. Ha valakinek sok baja volt, sok nyomorúsága volt, az Pál apostol volt, és mégis minden baján, nyomorúságán átragyogott, hogy Isten egyszer a kegyelmébe vett, és ezért van tele a szívem örömmel és hálával. És tudom, hogyha egyszer ebből a világból elmegyek, az én Uram, az örök dicsőség koronájával ékesíti az én homlokomat. Két örömteli végpont között a Krisztust követő életünknek van felelőssége és roskasztó terhe is. Nagyon reális, őszinte Isten igéje. Nem csak az örömről beszél. Az azért mondja el, hogy legyen lendítő erőnk, ez a kegyelem öröme. És legyen vonzó erőnk, hogy tudom, hogy hova megyek. És az a cél vonz, és ezért minden akadályon átküzdöm magam. Nem adom meg magam, nem adom föl, mert tudom, hogy milyen dicsőség vár rám. Ez a vonz erő a keresztény élet számára. De közben van felelősség is. Vannak roskasztó terhek is. Van elvégzendő munka is. A Krisztus követő életnek van felelőssége. Először is kaptál egy csodálatos jó hírt. Kegyelembe fogadottság jó hírét. Ezt te már ismered. És kapsz hétről hétre, vagy akár napról napra az Istentől tiszta, egyértelmű igei tanítást. És ezen a ponton két irányú a felelősségünk. Amit hallunk, amit tanulunk, amit Isten a szívünkbe rejtett, az formálhatja, alakíthatja az életünket? A szerint élem az életemet, amit Isten nekem üzen, tanít? És van egy másik irányú felelősség is. Minden egyes üzenet, amit hallasz, tanulsz, másnak is szól. Olyan sokszor tapasztaltam, hogy értsétek most jól, támadt egy gondolatom, hogy engem egy bibliai üzenet, gondolat, ige úgy elkezdett foglalkoztatni. Nem is gondoltam én arra, hogy ezt egyszer másnak is el lehet, majd el kell mondani. A magam érdekéért úgy elkezdtem egy-egy igével, gondolattal foglalkozni. Utána olvastam, végig gondoltam. És sokszor tapasztaltam, hogy 2-3 nap, egy hét, vagy egy hónap múlva egyszer csak jött valaki, akinek arra volt szüksége, amit én csak úgy azt gondoltam a magam hasznára. Végig gondoltam, tanultam, olvastam. Vállaljuk annak a felelősségét, hogy hozzánk eljutott a jó hír. Minket napról napra tanít az Isten. Hétről hétre üzen. De ezt tovább is akarja adni valakinek. Amit hallasz, amit tanulsz, mindig másnak is hallod, másnak is tanulod. Ezt mondja Timóteusnak, add tovább. Ő egy speciális helyzetben, mint egy gyülekezet, ma így mondanák, lelkésze, kellett, hogy betöltse ezt a továbbadó feladatot. Nekünk más a feladatunk, de nekünk is felelősségünk, hogy ott élnek körülöttünk megmentendő életek. Te már ismered a kegyelem jó hírét. Kemény szót mondok, de vállalom, gyötri a lelkedet, égeti a lelkedet, hogy melletted ott élnek emberek, akik erről még vagy nem tudnak, vagy nem akarnak tudni. Tudunk nyugodtan örülni a megmentettségünknek úgy, hogy körülöttünk élnek még halálban emberek. Aki komolyan veszi ezt a felelősségét, hogy azért jutott el hozzám az evangélium jó híre, azért tanít engem az Isten hétről hétre, hogy ezt tovább is adjam, és ezt megpróbálja megvalósítani, azt tudja, hogy mennyi türelem, tapintat, alázat, imádság, bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk mondani hitelesen. Aki ezt megpróbálja, már érti, hogy miért mondja Pál Timóteusnak, hogy van a munkádnak terhe is, Timóteus. Igen, aki elindul a Krisztus követő és szolgáló élet útján, a számoljon vele, hogy lesz az életén munka, teher, felelősség. A Krisztus követő élethez minden erőnk odaszánására is szükség van. És erről beszél Pál apostol, amikor Timóteus elé az akkori mindennapi élet három szereplőjét állítja példaként. A katonát, az atlétát, a sportolót és a földművelőt. E három példaként állított ember, foglalkozás azt üzeni, közös mind a három ebben, hogy a Krisztus követés útján végigmenni csak úgy lehet, ha arra odaszánom magam, ha áldozatot vállalok, ha minden erőmet beleadom ebbe az útba. A katona, aki harcba indul, nem szánja oda minden erejét, ha kell az életét is? Egy sportoló, egy atléta, a fölkészülés alatt is, a verseny alatt még inkább, minden erejét beleadja a futásba. A földművelő ember is mennyit dolgozik, milyen kemény munkát végzett, különösen Pál apostol korában. A mindennapi életben valahogy természetesen tudomásul vesszük, hogy munka, áldozat, lemondás, küzdelem, harc nélkül nincs eredmény. És amikor a Krisztus követés útján szembesülünk ugyanezzel, hogy küzdelem, harc, olykor könnyek, összeroskadás, újra való nekifeszülés nélkül nincs előrehaladás, akkor úgy elkedvetlenedünk, akkor kicsit úgy érezzük, hogy hát nekünk nem ezt ígérték, mi abban reménykedtünk, hogy majd, ha Krisztust követjük, akkor minden olyan szép lesz, minden úgy sikerül, olyan könnyedén lehet haladni a keskeny úton. A Biblia nem erről beszél. Aki Krisztust követi, aki végig akar menni ezen az úton, az úgy, mint a katona, a sportoló, a földművelő, vagy oda szánja minden erejét, figyelmét, vagy soha nem jut el a célig. A Krisztus követés keskeny útján nem lehet sétálni, andalogni. Az nem dunaparti korzó, csak hogy végig sétálunk kedélyesen beszélgetve. Aki Krisztust akarja követni, aki Krisztust szolgálni is akarja, az számoljon azzal, hogy teljes odaadásra van szükség. Minden erő megfeszítésére, odakoncentrálásra, figyelemre, összeszedettségre, áldozatra és lemondásra is. Egyszer valaki odament Jézus és azt mondja, hogy Uram, követlek téged bárhová mégy. Jézus nem volt ilyen lelkes. Azt mondta neki, tudod, hova megyek én? És elmondta, hogy milyen úton indul, és milyen úton kell őt követni. A nagy lelkesedő elmaradt Jézus mellől. Ezzel senkit nem akarok lebeszélni, vagy elrettenteni. De hogy Jézus előre elmondta, hogy az ige elmondja, nekem is megbizatásom, hogy elmondjam. Odaszánás, lemondás, harc és küzdelem vállalása nélkül nincs Krisztus követő élet. A Krisztus követéséhez elengedhetetlen a katona elkötelezettsége. Aki egyszer esküdtett az uralkodóra, vagy a hazájára, és attól kezdve minden erejét latba vetve, ha kell, az életét is feláldozva harcol. Az igazi katona katonát urától, vagy az urának való engedelmességtől senki el nem tántoríthatja. Azért, mert máshol több zsoldot ígérnek, az urát, akinek elkötelezte magát, el nem hagyja. Ha máshol könnyebb is, nem áll át oda, mert egyszer igent mondott. Halálig tartó esküvel kötelezte magát. Nem tudom, hogy ki tudja közülünk azt, hogy ma is van a világon nem egy olyan ország, ahol a Krisztust követők az életük odaáldozását is kockára teszik a hitükért. Nekünk a világnak ezen a felén nagyon kényelmes keresztény életet lehet élnünk. Valljuk meg őszintén, ebben a minket körülvevő világban, az esetleges gúnyolódáson vagy hátunk mögötti mosolygáson kívül túl sok szenvedést, gondot, nyomorúságot nem kell vállalnunk a kereszténységünkért. De ma is vannak olyan keresztény testvéreink a világ számos pontján, akik inkább meghalnak, de az Urukat, Krisztust meg nem tagadják. És bár minket a történelem ura ilyenfajta áldozattól megkímél, azért úgy elgondolkodtam ezen. Én, mi, vajon mennyi áldozatot tudnánk vállalni a mi Urunkért? A Krisztus követés elengedhetetlen feltétele, a szabály szerinti küzdelem, és itt állítja elénk Isten igéje az ókori sportoló, az atléta képét. Azt mondja Pál apostol, nem elegendő elsőként célba érni, szabályszerűen is kell küzdeni, ahhoz, hogy elnyerhesse a homlokát övező babérkoszorút, a győztesnek járó díjat, az atléta. Akkor is így volt, ma is így van. Hiába ér valaki elsőnek célba, ha kiderül, vagy már menet közben látszik, hogy szabálytalan, kizárják a versenyből, és nem kapja meg az aranyérmet. És itt egy nagyon fontos ponthoz érkezünk ismét. Ez az ige egyértelműen nemet mond arra, amit ma olyan sokan gondolnak, hogy követem én Krisztust a magam módján. Úgy, ahogy én jónak gondolom. A Biblia szerint ilyen nincs. Amikor valaki a maga módján próbálja Krisztust követni, az általában azt jelenti, hogy a régi életéből visszacsalogatja, visszalopkodja a régi nyomorúságait, bűneit. Az azt jelenti, hogy a krisztusi életből azt megtartja, ami könnyen megy, amiben már bele kellene halni, már itt belül, azt hajlamos elfelejteni a maga módján Krisztust követő ember. Azt mondja Pál, aki nem szabály szerint küzd, nem koronáztatik meg. Nincs ilyen, hogy a magam módján, ahogy én jónak gondolom, ahogy én látom jónak. Mi a Krisztus követés szabálya? Rosszul tettem fel a kérdést. Ki a Krisztus követés szabálya? Maga Krisztus. Szabályszerűen akarsz végigmenni ezen az úton? Akkor nézz mindig Krisztusra. És élj úgy, ahogy ő élt. Ő a szabály. Ha hozzá hasonlítasz, ha arra törekszel, hogy az életed hozzá hasonlítson, akkor jársz szabályszerűen a Krisztus követés útján. És végül a keresztény élethez, a Krisztus követő élethez kell a földművelő ember reménysége és türelme. A földművelő ember mindig reménységben végezte a munkáját. Elvégezte azt, ami az övé volt. A szántást, a vetést, meg ami még ehhez kapcsolódó munka volt, de tudta, hogy a növekedést és a gyümölcsöt, termést az Isten adja. Elvégezni a ránk bízottat, és aztán Istenre néző, Istenben bízó reménységgel élni, és türelemmel várni a cselekvő Istenre. Aki jár a Krisztus követés, hogy a Krisztusnak való szolgálat útján tudja, hogy ezen az úton csak reménységben, Istenre néző reménységben, és nagy-nagy türelemben lehet végigmenni. Pál apostol, amikor ezeket a sorokat írja, azzal kénytelen szembenézni, hogy szinte mindenki magára hagyta. És különböző okok miatt egyre többen fordulnak el attól az evangéliumtól is, amit ő hirdetett. Börtönben van, halálra készül. A kezén bilincs, és közben belül valami hallatlan nagy belső szabadsággal, reménnyel és Istenre néző türelemmel írja, de az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ahhoz, hogy végig tudjunk menni ezen az úton, Istentől való türelemre és reálnéző reményre is szükségünk van. És végezetül nagyon röviden elmondom, hogy Krisztus az övéinek jutalmat is ad. Azt mondja, hogy a földművelő embernek kell részesednie először a gyümölcsből, a termésből, hogy Krisztus ad jutalmat az övéinek. Krisztus soha nem kihasználja, és aztán elzavarja az övéit, hanem megbecsüli, és meg is jutalmazza őket. Ha mész előre a Krisztus követés útján, ha szolgálod őt, jutalmad lesz az a csoda, hogy eszköz lehet-e Krisztus kezében, emberi életek megmentésében. Ha csak egyszer is átélted már, hogy az Isten téged felhasznált, hogy valakihez eljuttassa, kegyelem evangéliumát. Tudod, hogy nem sok csodálatosabb dolog van ebben az életben, mint azt átélni, hogy eszköz lehettem Krisztus kezében, egy ember megmentésében. Ez jutalom. És jutalom, hogy láthatod ebben a világban Krisztust munkálkodni. Láthatod, hogy az ő országa épül, hogy embereket megment, életeket újjáteremt. Ez jutalom. És jutalom az örök dicsőség koronája, az örök öröm. Mert a kegyelembefogadottság örömétől induló élet egyszer megérkezik, halálon át, az örök dicsőség öröméig. Ezen az úton nem egyedül kell menned. Ha született egy döntés benned, hogy én el akarok indulni ezen az úton, vagy már ezen az úton jársz, hadd mondjam el, a Krisztus követés útján soha nem egyedül járunk. Krisztus nem elküld, hogy menj gyermekem, azt majd a végén találkozunk. Nem is csak az út végén vár, hogy na, hogy és milyen módon érsz ide hozzám, hanem velünk vándorol ezen az úton. Velem vándorol utamon Jézus. Tudom, hogy sokan már ezt tudják, átélték, tapasztalják. Krisztus követés útján soha nem járok egyedül. Krisztus velem jár. Ezért lehet majd nagyon őszinte és örvendező kívánságunk, imádságunk is. Az áróének, a 434. dicséretünk. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Így legyen. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed kiválasztott bennünket, és köszönjük, hogy az életünket egyszer megkerested, vagy lehet, hogy éppen most, ebben az időszakban keresel bennünket, hogy a te kiválasztásod, a rólunk való kegyelmes döntésed a szívünket megörvendeztesse, és az életünknek új irányt, és ezzel együtt értelmet és lendületet is adjon. Köszönjük, Urunk, hogy örömmel indul, és örömmel koronáztatik meg a téged követő élet. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy őszintén beszélsz velünk küzdelmekről, harcokról, roskasztó keresztekről is szólt a te szavad. Úgyhogy minden kereszthez, teherhez te adsz erőt, terheinket velünk együtt hordozod. Köszönjük ezt a hűségedet. És köszönjük, Urunk, mindazt, amit tőled tanulhattunk. Bocsásd meg, ha sok minden elméleti ismeret maradt, és nem lett életté bennünk. És köszönjük, Urunk, hogy újra meg újra reánk nehezíted, roskasztod a felelősséget, hogy tovább mondjuk megmentendő életeknek a kegyelem jó hírét. Adj nekünk ehhez, Urunk, odaszánást, bölcsességet, sok-sok imádságot, és tőled való szeretetet. Adj erőt, Urunk, betegségeink töviseinek hordozásához. Köszönjük a megújuló erőt. És köszönjük, Urunk, hogy egyre jobban befelé zárul is ez a földi élet, a Krisztusban hívő gyermek előtt egyre inkább megnyílik a mennyei atya hajléka. Köszönjük ezt a csodálatos, reményt adó távlatot. Áld meg, Urunk, életünket, munkánkat, rólad való tanúságtételünket. Szenteld meg családjainkat, adj békességet, egyetértést. Áld meg mindennapi munkánkat, adj erőt, egészséget. Áld meg gyülekezetünk és magyar népünk közösségét, Krisztusban való élő hittel, hogy járhassuk a Krisztus követés, a néked való szolgálat útját. Krisztus érdeméért kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát és a Reformátusok lapja mai számát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délőtt 10 órakor asszonybibliórát tartunk. Szerdán este 7:30-tól énekkari próbát. Csütörtökön 10 órától gyülekezeti biblióránk van. Csütörtökön 6 órára várjuk a kisifi tagjait, és csütörtökön 7 órától pedig a nagyifi közösség tartja alkalmát. Következő héten kivételesen péntek este 6:30-tól lesz a konfirmációi előkészítő. Hirdetem, hogy a Reán következő héten pénteken este 7:30-tól a budavári Mátyás templomban egy jótékonysági hangverseny keretében szolgál, énekel a gyülekezetünk énekkara. Ha jól emlékszem, 20 éve működik egy a vak gyermekeket segítő alapítvány, a Szól a Szív alapítvány, és ennek az alapítványnak lesz egy ilyen ünnepi jótékonysági hangversenye. A Baptista Egyház központi énekkarán túl az evangélikusok luteránia énekkara, két katolikus kórus, és a mi gyülekezeti énekkarunk szolgál ezen a koncerten. Belépődíj nincs, de adományokat kérnek és fogadnak el ennek az alapítványnak a támogatására a szervezők. Tehát jövő héten pénteken este 7:30-tól a budavári Mátyás templomban lesz ez a hangverseny. Ha valaki tud jönni, várjuk, hívjuk szeretettel, és kérjük, hogy lehetőségei szerint támogassa ezt az alapítványt, amely ismétlem vak gyermekek életét, tanulását, munkáját segíti. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, vagyis 29-én délelőtt 10 órától az istentisztelet keretén belül, illetve azt követően lesz az úgynevezett kanonika vizitáció. Ennek keretében Hantos Jenő cseperi lelkipásztor szolgál majd közöttünk, és Ardai Janka Zsolt egyházmély tanácsos jön még vele. A presbitereket arra kérem, hogy istentisztelet után írják alá az erről szóló értesítést, ha ezt még nem tették meg. És ezen a vasárnap, vagyis mához egy hétre az istentisztelet elején kereszteljük meg azokat a konfirmáló testvéreinket, akik életéből még eddig kimaradt a keresztség, így is gondoljunk rájuk, imádkozzunk értük. Istentisztelet után pedig jövő vasárnap a konfirmálóknak, illetve kiskorúak esetében a szüleik részére egy megbeszélés lesz itt a templomban 11 órától. Hirdetem, hogy jövő szombaton, ez 28-a, délelőtt 11 órától lesz Nagykovácsiban a református templom alapkő letételi ünnepsége. Úgy tudom, hogy elég sokakhoz eljutott már ennek a híre. Ha valaki megteheti, ideje, ereje, engedés van, kedve, szeretettel látják vendégül a Nagykovácsi gyülekezet tagjai. Tehát 28-a vasárnap szombat délelőtt 11 óra alapkő letételi ünnepség. Hirdetem, hogy május 5-én szombaton lesz 10 órától itt a templomban a konfirmandusok beszámolója, vizsgája, erre is szeretettel hívunk minden gyülekezeti tagot is, és másnap, vagyis május 6-án vasárnap pedig konfirmáció ünnepély és úrvacsora. Hirdetem, hogy gyülekezetünk két tagja házasság kötésére készül, és egyúttal hívogatja a gyülekezetet. Berkó Lajos testvérünk jegyzette Németh Zsuzsannát. Az ő esküvőjük május 12-én, szombaton délután 4 órakor lesz itt a templomban. Végül a konfirmandusokhoz fordulok. Négyen még a konfirmálók közül nem vették át azt a bizonyos KT-jukat. Azt kérem, hogy Kővári László, Barabás Zoltán, Kreisz János és Márkusz Andrea jöjjön be istentisztelet után lelkész hivatalba, hogy odaadhassuk nekik a konfirmációi KT-t. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklés előtt a 434. dicséretünket énekeljük, mind a négy versével, vezess Jézusunk, s véled indulunk.